Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Hajai László
és Somogyi Viktória.
Vasárnapi adásunk témája:
stúdió beszélgetés Dolhai Lajos atyával, az EGRI Hittudományi Főiskola rektorával, teológiai tanárral, a Nemzetközi Teológiai Bizottság Vatikáni közgyűléséről, melyben beszámol a Ferenc pápával való találkozóról, és kifejti a teológia egyházi szolgálatának a jelentőségét.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dolhai Lajos atyát, teológiai professzort, aki Rómában, a Vatikánban Nemzetközi Teológiai Bizottság ülésén, közgyűlésén vett részt a napokban a Vatikánban.
Én is szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit, különösképpen is azokat, akik az EGRI Szent István Rádió adásán keresztül hallgatják a Vatikáni Rádiónak rendszeresen az adásait.
Ez a mostani közgyűlés menetrendszeri alkalom volt ismét?
Igen, a Nemzetközi Teológiai Bizottságnak ez egy úgynevezett plenáris ülése volt. Minden évben van egy ilyen plenáris ülés.
Évente egyszer?
Igen, minden évben, általában itt november hónapban van ez a teljes ülés a Teológiai Bizottságnak, és hát még a sajátossága ennek a találkozónak az volt, hogy az 5 éves megbízatásunk keretében ez volt az utolsó ilyen plenáris ülés. Bár szeretném elmondani, hogy ennek kapcsán egy sajátos, úgy is mondhatnám, örvendetes hírt kaptunk, hogy a Szent Atya meghosszabbítja ennek a Teológiai Bizottságnak a mandátumát 1 évvel, arra való tekintettel, hogy a jövő évben, 2019-ben lesz az 50. évfordulója annak, hogy a II. Vatikáni zsinat után Szent 6. pápa létrehozta ezt a Teológiai Bizottságot az egyház tanítói hivatalának segítése céljából.
Biztos lesz alkalom majd a következő évben egy komolyabb, mélyebb elemzésre, most úgy az első fölvetésre, hogyan látod a szerepét ebben a szinte 50 éves ívben? Mit tudott tenni a Teológiai Bizottság a pápák szolgálatában az Anyaszent Egyház javára?
Ennek a Teológiai Bizottságnak a dokumentumai, nagyon sok dokumentuma van, amelyek az elmúlt majdnem 50 esztendőben születtek. Ezek nagy része magyar nyelven is olvasható, meg nyomtatott formában is megjelentek. Ezek a Szent Atya, a pápa tanítói tisztségét akarják segíteni, támogatni. Az egyház hitének konkrét kérdéseivel kapcsolatban születtek meg ezek a dokumentumok az elmúlt évtizedekben, bár nem eléggé ismert sokak előtt, hogy létezik ez a bizottság, ennek a Teológiai Bizottságnak születtek dokumentumai, amelyeket a Szent Atya is jóvá hagyott, de azért sokan ismerik is ezeket a dokumentumokat, és a pápák föl is használták direkt vagy indirekt módon az ő hivataluk tisztségüknek a teljesítésében. Éppen a Szent Atya is talán szeretném megemlíteni, hogy tegnap, amikor befejeződött a Teológiai Bizottság ülése, a Szent Atya fogadott bennünket, nem nagy ünnepélyes, úgynevezett magánkihallgatás keretében, hanem a Szent Márta házban kötetlen formában fogadott bennünket. Ez azt jelenti, hogy valahogyan úgy, ahogy a püspököket mostanában szokta fogadni az imént a látogatás kapcsán, hogy leült középre, mi pedig körbeültük a Teológiai Bizottság tagjai, ilyen kötetlen formában fogadott bennünket.
És akkor lehetett tőle kérdezni, vagy neki volt azért személy és mondani valója?
Hát az igazság az, hogy kérdezni nem lehetett, nem volt rá idő, nem volt rá lehetőség az idő rövidsége miatt, de a Szent Atya szólt hozzánk. És szeretném megjegyezni, hogy zárójelben, hogy önmagában már a találkozásnak is örültünk, mert talán nem túlzok, ha kijelentem azt, hogy eléggé elterjedt itt ott egyházunkban az, hogy a Szent Atya kevésbé szereti a teológiát, meg a teológusokat. Éppen ezért örömteli esemény volt számunkra, hogy a Szent Atya úgy fogadott bennünket, ilyen kötetlen beszélgetés formájában, és 1-2 gondolatot elmondott a teológia feladatával, meg hivatásával kapcsolatban. Mindenekelőtt nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy megköszönte például azt a dokumentumot, amit már ez a teológiai bizottság dolgozott ki a szinodalitással kapcsolatban, ami már egy évvel ezelőtt megszületett, mint a teológiai bizottságnak az eredménye. Talán sokan hallották már, hogy a Szentatyának ez egy kedvenc gondolata, témája, a szinodalitás. A püspöki szinódusok fontosságát hangsúlyozva, ő az egyházban a szinodalitás, mint az egyház életének egy sajátos formáját nagyon fontosnak tartja. Tehát a találkozónk azzal kezdődött, hogy megköszönte hangsúlyozottan a Szentatya ezt a dokumentumot, és azután két, úgy is fogalmazhatnék, jó tanácsot adott nekünk, mint teológusoknak, hogy mire törekedjünk a teológia művelésében. Az első az volt, hogy hangsúlyozta, hogy legyünk konkrétak a teológia művelésében. Az egyház életének konkrét nehézségeire, konkrét problémáira igyekezzünk megadni a választ, a helyes választ, a Szentírásból kiindulva, az egyház 2000 éves hagyományának figyelembevételével. Egyenesen a megtestesülés misztériumára hivatkozva hangsúlyozta ezt a gondolatot, a megtestesülés is az egy konkrét valóság. A fiú második isteni személy, értünk emberekért, a üdvösségünkért emberré lett. Térben és időben egy meghatározott helyen. Tehát ahogy a megtestesülés, meg a megváltás egy konkrét valóság, ugyanúgy nekünk is az egyház konkrét valóságában kell megadnunk a helyes választ a keresztény élet fontos törvényszerűségeivel kapcsolatban, meg a mai zűrzavaros világ nehézségeire is igyekezzünk megadni a helyes választ. Tehát az egyik jó tanácsa, a kérés ez volt, a másik pedig egy érdekes kérése, óhaja volt a Szentatyának, kérte tőlünk azt, hogy hát a teológiával, teológiai tanulmányainkkal, cikkeinkkel ne botránkoztassuk meg Isten hívő népét. Tehát a jó teológus hangsúlyozta a Szentatya, nem csak a Isten szavára figyel oda, nem csak az egyház hagyományát, meg a tanítóhivatali megnyilatkozásokat veszi figyelembe, hanem a keresztény nép élő hitét is figyelembe veszi, és nem hangsúlyoz, nem tanít olyat, ami a keresztény nép élő hitével, meg hitéleti gyakorlatával nincs összhangban. Konkrét példát nem mondott a Szentatya, de nekem úgy eszembe jut.
És hogyha ezt személyesen kérdem tőled, reális veszély a teológusok, szakteológusok, teológiai professzorok részéről Isten népének a megbotránkoztatása?
Véleményem szerint nem, mert a teológusok általában, amit tanítanak, azt leszokták írni. És az ember leír valamit, azt kétszer-háromszor is átgondolja, újra elolvassa a szöveget. Tehát főleg manapság, az elmúlt évtizedekben ritkán fordul elő, hogy egy teológus tanít valamit, vagy leír olyat, ami nincs összhangban az egyház hitével. Inkább a véleményem szerint inkább a papok prédikációiban, vagy még esetleg az egyház magasabb fórumainak megnyilatkozásaiban, a spontán megnyilatkozásokban szoktak inkább megjelenni talán olyan gondolatok, amelyek nincsenek összhangban az egyház hitével.
Voltak időszakok az egyház életében, zsinat utáni keresés lázában, amikor nagyon erős kérdések születtek, meg nagyon erős válaszokat adtak rá. Az egy heveny időszak volt, de talán kiforta az egyház magát is. Ma más jelleggel keresnek teológusok utakat, meg lehetőségeket, hiszen ez az igény mindig megmarad, mindig tovább kell lépni.
Igen.
Most éppen ennek kapcsán szeretném megkérdezni, ugye te, mint teológiai tanár, szeminaristákat, kispapokat is tanítasz, meg hát világi híveket is. Mik azok az alappontok, amelyeket nem csak neked, hanem minden normális józan teológusnak figyelembe kell venni?
Alapvető a teológia művelésében, meg tanításában, hogy tudományos igényességgel igyekszünk megfogalmazni az egyház hitét. Most minimális módon szoktuk mondani, a tudomány fogalmához, definíciójához hozzá tartozik, hogy igazolt módon és rendszerezett módon igyekszünk kifejteni az egyház hitét. Ez a minimum, ha tudományos igényességgel tanítjuk, meg megfogalmazzuk
tehát
az egyház hitét.
Ha valaki kijelent valamit, akkor azt kellőképpen alátámasztja érvekkel.
Így van, a klasszikus módon, a katolikus teológia módszerével, a Szentírásból kiindulva, az egyház hagyományát, meg a tanítóhivatali megnyilatkozásokat figyelembe véve. De nyilvánvaló, a teológiában nagyon fontos a rendszerezettség is, hogy rendszerezett módon, szintézist alkotva, az egészre figyelve, igyekszünk megfogalmazni a katolikus egyház hitét. nem véletlenül régen is, meg manapság is szeretik hangsúlyozni, hogy a szisztematikus teológia az nagyon fontos, hogy rendszerezett módon fogalmazzuk meg az egyház hitét, hogy ne legyenek ellenmondások a kijelentéseinkben, amit itt vagy ott mondunk.
Ez az első pont.
Ez az első pont. A másik nyilvánvaló a teológia hivatása, hogy reprodukáljuk az egyház hitét. Fogalmazzuk meg az egyház hitét, hogy nemzedékről nemzedékre hűségesen az apostoli hagyományhoz, Jézus Krisztus evangéliumához tudjuk továbbadni az egyház hitét. Ugye? Ez nagyon fontos. Továbbadni, reprodukálni az egyház hitét.
Mi ennek a veszélye, ha ez egyoldalúvá válik?
Igen, ennek az a veszélye, ha túlságosan ragaszkodunk az elmúlt évtizedek megfogalmazásaihoz, ha változatlan módon adjuk tovább nemzedékről nemzedékre az egyház hitét, latinos szakifejezéssel úgy szoktuk mondani, megvan a tradicionalizmusnak is a veszélye. Ha nem veszük figyelembe, hogy egy adott korban élünk, amikor az embereknek a kulturális környezete, gondolkodás módja más, mint 2-300 évvel ezelőtt.
Ugyanakkor egy normális, egészséges keresztény nem lehet más, mint a pári hagyomány alapján tradicionális. Pál apostol azt tanítja, magam is azt adom át nektek, amit én kaptam. Tehát mindannyian ebből az átadottságból élünk, igen, ami az én keresztény hitem.
De nyilvánvaló természetes dolog, hogy igyekszünk a mai ember számára érthető módon megfogalmazni az egyház hitét. Tehát továbbadjuk az egyház hitét, de igyekszünk érthetővé és elfogadhatóvá tenni azt a hívő, gondolkodó keresztény ember számára. Tehát ezzel kapcsolatban a teológiának, mint tudománynak van egy ilyen spekulatív jellege is, hogy érvelünk, magyarázunk, teológia értelmezi és magyarázza a kinyilatkoztatás igazságait. De azért, mint egy másik hivatást szeretném megemlíteni, napjainkban azért a teológia a régi korszakokhoz viszonyítva hangsúlyozza azért a hitigazságok egzisztenciális jellegét is.
Ez a harmadik pont.
A harmadik pont, egzisztenciális jellegét. Mondok egy konkrét példát. A teológiában, mondjuk a dogmatikában egy nagyon fontos fejezet a Szent Háromság tan. Az egyház hite a Szent Háromságra vonatkozóan. Nem elég, ha csak kijelentjük, hogy egy Istenben három személy van, az egy isteni lényeget három személy birtokolja, igyekszünk a teológia tanításában rámutatni a Szent Háromságos hit egzisztenciális jelentőségére. Minimum arra, hogy mi keresztények vagyunk, tehát nem elég, ha egy deista istenképünk van, hogy hiszünk egy Istenben, aki a világot teremtette, hanem a keresztény hit alapvetően Szent Háromságos jellegű. Például az egzisztenciális jelentősége, konkrétan egy példa a megváltás. Nem szabad arról megfeledkezni, hogy a Szent Háromság egy Isten az, aki megváltott bennünket. Az igaz, hogy a Fiú váltott meg bennünket, de az Atya akaratából és a Szentlélek közreműködésével. Tehát itt konkrétan egy példa, a teológiai igazságok, a hitigazságok egzisztenciális jelentőségére vonatkozóan. Vagy például itt a Szent Háromságos hittel kapcsolatban a kegyelmi élet Szent Háromságos jellege. A kegyelem, ahogy szoktuk mondani, Isten élete bennünk. Vagy egy bibliai példával, páli megfogalmazással élve, Jézus Krisztus által a Szentlélekben szabad utunk van az Atyához. A kegyelmi élet a Szent Háromságos életforma a keresztény ember életében. Tehát ez konkrétan, amit akartam mondani, hogy a hitigazságok egzisztenciális jelentőségére is igyekszik manapság a korábbi hagyományos teológiához viszonyítva jobban rámutatni a mai teológia. Aztán még mint a teológia feladatairól beszélünk, akkor szeretném megemlíteni a teológia művelésének egyházias jellegét. Vagyis nekünk mai teológusoknak nem szabad arról megfeledkezni, hogy mi is az egyház tagjai vagyunk, és a teológia az nem egy öncélú tudomány. Az egyház közösségében műveljük a teológiát az egyház javára. Az egyháznak, Krisztus titokzatos testének az építésére szolgál a teológia művelése, meg a teológiának a tanítása is. Ez mindenképpen fontos a mai világban, tehát a teológus az nem privát módon, egyéni kedvtelésből műveli a teológiát, hanem a teológus mindig, főleg egy teológiai tanárt, mindig az egyház, a helyi egyház bíz meg azzal, hogy tanítsa a teológiát, művelje a teológiát az egyház javára.
Itt most az egyházat, egyháziasságot lehet úgy érteni, hogy egy közösség, amely imádkozik, és amely ebből akar épülni, tovább lépni.
Igen, tehát erre gondolok konkrétan, hogy sokan úgy gondolnak a teológiára, hogy teológusok tanulnak, tanítanak, tudományos tanulmányokat írnak, de miért? Mi ennek a jelentősége? Tehát ha nem is közvetlenül, de közvetve a papok meg a hitoktatók szolgálata által az egyházat, a helyi egyházat, a híveket szolgálja, ugye a teológus, illetve a teológia tanítása és művelése.
Köszönöm. Legvégén még egy egészen egzisztenciális kérdést szeretnék föltenni. Ugye 4-5 éven keresztül együtt dolgoztatok a bizottság tagjai, akik ugye különféle nemzetekből származnak. Az ülések során, meg a levelezésben azért barátság is fejlődött. Ki közöttetek? Erről szeretnék kérdezni, hogy itt egy idő után már inkább barátok vagytok, és nem annyira egymásra, mint professzorra néztek csak.
Igen. Hát ez egy nagyon sajátos és pozitív tapasztalat, és ennek őszintén mondom, az egyik legnagyobb pozitívuma, aminek tudok örülni, hogy az elmúlt években a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjaival, főleg a szünetekben, meg egyéb formában sokat beszélgettünk erről, arról a teológia művelésével kapcsolatban, és hát jó baráti kapcsolatok születtek itt az évek során, és jó látni a különböző nemzetek teológusainak, meg más kontinensek teológusainak a gondolkodás módját. Az egy érdekes tapasztalat volt, hogy azért jelenleg, nyilván a Szent Atya személyének köszönhetően, a bizottságban talán nagyobb mértékben jelen voltak a dél-amerikai teológusok, és néha az az európai gondolkodásmóddal, meg a mentalitással nincs egészen összhangban, vagy ők másképpen gondolkodnak, másképpen érvelnek a dél-amerikai teológusok. Nyilván éppen ebből fakadóan, főleg az európai teológusokkal tudott az ember jobban szót érteni, meg azokkal sikerült könnyebben baráti kapcsolatot kialakítani, nyilvánvalóan a nyelvi nehézségek miatt is.
Születtek ebből aztán a levélváltáson túl találkozások vagy látogatások?
Így van, tehát én személyesen is az egyik német teológust, a Bonni volt dogmatika tanárt meglátogattam 2 évvel ezelőtt, az elmúlt nyáron a Lublini Katolikus Egyetemnek a dogmatika tanárát látogattam meg, de különösen is hasznos volt számomra most a legutolsó találkozó ilyen szempontból, mert készülünk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra, 2020-ban Budapesten lesz, és ehhez kapcsolódóan kötelességünk, hogy egy nemzetközi teológiai konferenciát rendezzünk az eukarisztiáról. Otthon én vagyok a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának a vezetője, és külön feladatom az, hogy meghívjak teológusokat, hogy ezen a tudományos konferencián az eukarisztiáról tartsanak előadásokat, és a szünetekben hát sikerült jó néhány kollégát megszólítani, és fölkérni, hogy majd 2020-ban tartsanak tudományos igényes előadást az eukarisztiáról. Ezért nagyon örültem ennek a találkozónak. Külön a budapesti általános titkárságnak a vezetője, Fábri Kornél atya megkért engem, hogy egy listát állítsak össze azokról a teológusokról, akiket meghívunk majd erre a Nemzetközi Tudományos Konferenciára 2020. szeptemberében.
Lajos atya, köszönöm a beszélgetést, és hadd kérjem azt tőled a következő találkozónkra, amikor ugye 50 éves fennállását ünnepi majd a Nemzetközi Teológiai Bizottság, hogy egy szép panorámában mutass be nekünk a létrejöttöt, a nagy szakaszokat és a gyümölcsöket. Köszönöm a beszélgetést.
Ígérem, hogy ha lesz lehetőség, feltétlenül eljövök.
Köszönöm szépen.
Dolhai Lajos atyával, a Nemzetközi Teológiai Bizottság magyar tagjával készített beszélgetésünket hallották.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Figyelmüket megköszönve búcsúznak a szerkesztők,
Virtes Hajai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió, a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Kedves testvéreim,